Kérném szépen, most, hogy akkor megbeszéltük a praktikus teendőket, elkezdjük az anyagot, tehát mechanizmusokkal fogunk foglalkozni. Nézzünk néhány alapfogalmat először. Hát alapfogalmak. Tehát először is meg kellene mondani, hogy mi a mechanizmus. Pontosabban, hogy ebben a tantárgyban mit értünk mechanizmuson. A köznyelvben legtöbbször, amikor mechanizmus szóról szó van, akkor valami gazdasági fogalomra gondolunk. Itt nem erről van szó, egész másról. Tehát mechanizmuson gépek, berendezések, mechanikai elven működő együttesét értjük. Tehát mechanizmus, gépek, berendezések, mechanikai elven működő együttese. Mi a cél ezzel kapcsolatban? Vizsgálatokkal kapcsolatban. Tehát mechanizmusok, azaz gépek, berendezések mechanikai elven működő együttesének a vizsgálatával kapcsolatban. Az a mérnöki cél, hogy olyan gépeket, berendezéseket hozzunk létre, azaz tervezzünk meg és gyártsunk le, amelyek előírt mozgásokat tudnak megvalósítani. Tehát a mérnöki cél az, hogy olyan gépeket, berendezéseket tervezzünk meg és gyártsunk le, hogy azok előírt mozgásokat tudjanak megvalósítani. Tehát például ilyen gép, egy jármű, ilyen gép, egy építőgép, emelőgép, ilyen gép, valamiféle megmunkálógép, mindegyiknek van egy speciális funkciója, és hát nyilván ennek a funkciónak meg kell felelnie. Tehát, hogyha mondjuk beülök egy autóba, és jobbra szeretnék kanyarodni, hogyha jobbra, vagy mondjuk balra, hogyha balra forgatom a kormányt, akkor lehetőleg a jármű ne jobbra kezdjen el mozogni. Tehát nagyon fontos, hogy meghatározott mozgásokat, előre előírt mozgásokat akarunk megvalósítani. Tehát meghatározott mozgás, az adott funkcióval meghatározott, adott funkciónak megfelelő mozgást akarjuk megvalósítani. Nézzük meg, hogy mivel is fogunk egész pontosan foglalkozni a fél évben. Tehát mi a mechanizmusok tantárgynak a célja, illetőleg mi a mechanizmusok tantárgynak a tárgya, amit vizsgálunk. Ez pedig gépek, berendezések, mozgó alkatrészeinek kinematikai, dinamikai vizsgálata, valamint mechanikai szempontok alapján történő megtervezése, kialakítása. Tehát a cél, vagy a tantárgynak a célja, vagy a tantárgynak a tárgya, gépek, berendezések, mozgó alkatrészeinek kinematikai és dinamikai vizsgálata, valamint gépek, berendezéseknek mechanikai szempontok szerint történő megtervezése. Tehát a cél gépek, berendezések, kinematikai, dinamikai vizsgálata, valamint mechanikai szempontokat figyelembe vévő megtervezése. Hasonlóan a többi mechanika tárgyhoz itt sem valóságos szerkezeteket vizsgálunk, hanem modelleket vizsgálunk. Tehát modelleket vizsgálunk, a modell mindig valami leegyszerűsítést jelent a valóságos szerkezethez képest, és a modellek felépítésénél, a modellek kialakításánál bizonyos elnevezéseket és jelöléseket fogunk bevezetni. Tehát elnevezéseket, jelöléseket fogunk bevezetni, és ezeket az elnevezéseket, jelöléseket itt most definiálni fogjuk, meg fogjuk beszélni. Egy ilyen elnevezés lesz a tag. Ez a köznapi mérnöki szóhasználatban nem igazán használatos fogalom. A tag ebben a tantárgyban valamiféle gépealkatrész szerkezeti elemet fog jelölni. Tehát tagnak nevezzük a gépnek, szerkezet berendezésnek egy alkatrészét vagy szerkezeti elemét. Tehát ez valamiféle gépelem, alkatrész, szerkezeti elem. Ezeket a tagokat merev testtel, testként fogjuk modellezni. Tehát a gépelem, alkatrész vagy szerkezeti elem az egy valóságos test. Ennek a valóságos testnek a modellje egy merev testmodell lesz. A merev testmodell ismerős már korábbi mechanika tárgyakból, tehát egy olyan test, amely nem változtatja meg alakját, akkor sem, hogyha valamiféle külső hatás éri. Tehát egy olyan test, amelynek bármely két pontjának a távolsága állandó marad. Tehát a továbbiakban, hogyha azt mondjuk, hogy tag, ez a tag, ez egy merev testet fog jelenteni, és ez a merev test, ez pedig egy gépalkatrésznek lesz a modellje. Tehát a tag az mindig egy valóságos gépalkatrész, és ezt a valóságos gépalkatrészt itt merev testtel fogjuk modellezni. És legtöbbször itt a vizsgálatoknál a gépalkatrészeket rúd alakú modellel fogjuk leírni. Tehát a valóságos alakot elhanyagoljuk, egy vonalat fogunk csak húzni, és ezt a rudat merevnek gondoljuk. Vagy rúdmodell helyett szokás vonalas modellet is mondani. Ahhoz, hogy hivatkozni tudjunk a különböző alkatrészekre, amelyekből a szerkezetünk felépül, ezért megkülönböztetésű sorszámozással látjuk el a tagokat. Tehát a tagokat sorszámozzuk. Tehát a tagok jelölésére számokat fogunk alkalmazni. A gépalkatrészek vagy tagok közül egy megkülönböztetett tag lesz, amit állványnak nevezünk. Tehát megkülönböztetett tag az állvány. Állvány az a tag, amely taghoz képest az összes többi tag mozgását vizsgáljuk. Tehát az állvány itt a mechanizmusokban a vonatkoztatási alap, amelyhez képest a szerkezet többi alkatrészének a mozgását vizsgáljuk. Tehát az állványnak valami olyan szerepe van, mint korábbi mechanika tantárgyakban a koordinátarendszernek volt. Tehát az a valami, amihez képest a többi alkatrésznek a mozgását vizsgálni fogjuk. Tehát az állvány a vonatkoztatási alap. De ugyanakkor az állványt mindig a tagok közül választjuk ki. Tehát az állvány az lehet egy valóságos gépnek tényleg az állványa, tehát a gépállvány, amit rögzítve van mondjuk a műhelybe, de akár egy járműnek a kormányához képest is vizsgálhatjuk a jármű egészének a mozgását. Tehát ez teljesen önkényes, praktikus viszont tényleg azt választani állványnak, ami a valóságos szerkezetnek az állványa. Tehát ez egy megkülönböztetett tag. Tehát valamilyen szinten önkényesen megtehetjük, hogy a tagok közül egyet kiválasztunk, és azt tekintjük állványnak. Az állványt legtöbbször itt a továbbiakban úgy különböztetjük meg jelölésben a többi tagtól, hogy a tagot jelölő vonal egyik oldalára sraffozást rajzolunk. És legtöbbször vagy nulla, vagy egyes sorszámmal jelöljük. Tehát legtöbbször nullával, de előfordul az is, hogy egyes sorszámmal jelöljük. Tehát az nagyon ritka, hogy mondjuk 9-essel legyen az állvány jelölve. Tehát azoknak a modelleknek, amelyekkel modellezzük a valóságos gépszerkezeteket, az egyik sarkalatos eleme az a tag, a másik sarkalatos elem, vagy nagyon fontos elem, az pedig a kényszer. Tehát kényszer. A kényszer az a tagok vagy alkatrészek közötti olyan kapcsolat, tehát a kényszer az mindig egy kapcsolat a tagok vagy alkatrészek között, amely a tagoknak az egymáshoz képesti mozgását akadályozza vagy korlátozza. Tehát a kényszer az egy olyan kapcsolat a tagok vagy alkatrészek között, amely a tagoknak az egymáshoz képesti mozgását akadályozza, korlátozza. Tehát a kényszer az egy kapcsolat tagok között, egy olyan kapcsolat a tagok között, amely a tagoknak az egymáshoz képesti mozgását valamilyen módon korlátozza. Ennél a korlátozásnál biztos, hogy mindig egy erő is lép fel. Ezt az erőt kényszererőnek nevezzük. Tehát a tagok kapcsolódásánál fellépő erőt kényszererőnek nevezzük. Tehát a kényszererő a tagok kapcsolódásánál az egyik tagról a másik tagra átadódó erő. Tehát a kényszererő a tagok kapcsolódásánál az egyik tagról a másik tagra átadódó kényszererő. Tulajdonképpen a kényszererő, az, vagy egyáltalán az erő az egyik testnek a másik testre gyakorolt hatása, ez már mechanikából ismerős dolog. És a kényszereket a továbbiakban nagy betűkkel fogjuk jelölni. Tehát a tagokat számozással, a kényszereket pedig nagy betűkkel fogjuk jelölni. Beszélni fogunk tagszabadságfokáról. Tagszabadságfoka azoknak a skaláris koordinátáknak a száma, amelyek a tag helyzetét egyértelműen meghatározzák. Tehát tagszabadságfoka azoknak a skaláris koordinátáknak a száma, amelyek a tag helyzetét egyértelműen meghatározzák. Ezzel a szabadságfok fogalommal is találkoztunk már korábban mechanikából, tehát kapásból megtetszenek tudni nekem mondani, hogy egy merev testnek, illetőleg egy anyagi pontnak mennyi a szabadságfoka síkbeli és térbeli esetben. Tehát szabadságfok anyagi pont esetén merev test esetén síkbeli esetben és térbeli esetben Tehát, hogyha egy síkon van egy anyagi pont, akkor a helyzetét hány koordinátával, hány skaláris paraméterrel tudjuk meghatározni? 2-vel. Hogyha ugyanezt a pont, ennek a pontnak a térbeli helyzetét vizsgáljuk, akkor azt a helyzetet 3-mal tudjuk meghatározni. Mi a helyzet egy merevtest síkbeli helyzetének a megadásánál? Tehát mondjuk ez a merevtest ezen a síkon, hogyha elhelyezkedik, akkor ha megadjuk egy pontját, az elég? Nem, mert ha egy pontot rögzítünk, ahhoz képest még lehetőség van elforgatásra, tehát itt két helykoordinátát, meg egy szögelfordulás koordinátát, tehát 3 paramétert kell megadni, és térbeli esetben pedig a paraméterek száma 6-tal egyenlő. Nem csak tagszabadság fokáról, hanem kényszerszabadság fokáról is fogunk beszélni. Kényszerszabadságfoka, hogyha pontosítani akarjuk ezt a dolgot, akkor azt mondjuk rá, hogy geometriai szabadságfoka, tehát a geometriai szabadságfok. Tehát kényszer geometriai szabadságfoka, azoknak a skaláris koordinátáknak a száma, amelyeket a kényszer szabadon hagy. Tehát kényszer szabadságfokáról is beszélhetünk, és ezt a szabadságfokot pedig úgy definiáljuk, hogy azoknak a skaláris koordinátáknak a száma, amelyeket a kényszer szabadon hagy. Kényszer szabadságfokát S-sel fogjuk jelölni. Az, hogy melyik kényszernek a szabadságfokáról van szó, azt egy alsó indexszel jelöljük, és az, hogy itt geometriai kényszerről van szó, az pedig egy fölülre tett G betűvel fogjuk jelölni. Tehát az SAG, az az A jelű kényszernek a geometriai szabadságfokát fogja jelenteni. Ez az SAG nyilvánvalóan egy szám lesz, hiszen a szabadságfokot úgy definiáltuk, hogy azoknak a paramétereknek a száma, amelyek azoknak a független paramétereknek a száma, amelyeket a kényszer szabadon hagy. Beszélhetünk kényszer kötöttségi fokáról is. Tehát kényszer kötöttségi foka, geometriai kötöttségi fokról beszélünk itt is, vagy gondolunk most első lépésben itt is. Tehát a geometriai kötöttségi fok. Amit kappával fogunk jelölni, és az indexezése ugyanaz, mint az előbb volt, tehát van egy nagybetű, az alsó indexben ez a nagybetű a kényszernek a jele, és van egy felső kis G betű, ez pedig arra utal, hogy geometriai kötöttségi fokról beszélünk. Tehát ez a kényszer kötöttségi foka azoknak a skaláris koordinátáknak a száma, amelyeket a kényszer korlátoz. Tehát a kappa AG az az A kényszernek a geometriai kötöttségi foka, ez azoknak az egymástól független koordinátáknak vagy paramétereknek a száma, amelyeket a kényszer korlátoz vagy leköt. Nézzük meg a leggyakrabban előforduló kényszereket. Ráadásul ezeket a leggyakrabban előforduló kényszereket az egyszerűség kedvéért csak síkbeli esetre nézzük meg. Legyen az első a csukló. Tehát az első leggyakrabban előforduló kényszer, amit megbeszélünk egy kicsit részletesebben, az a csukló. Nem szépen ezt a csuklót, ezt úgy valósítjuk meg, hogy veszünk két testet, síkbel esetben, átfúrjuk ezt a két testet, és ebbe a furatba egy csapot helyezünk el. Akkor egészen biztos, hogy ennek a két testnek a csap középpontjában lévő pontja nem tud egymáshoz képest elmozdulni, viszont a két test egymáshoz képest el tud fordulni. Hát kérném szépen, van itt egy egyes jelű testünk, van egy kettes jelű merev testünk, és itt középen van a csukló, amit egy kapcsolatot jelent a két test között. És ez a kapcsolat olyan, hogy a két testnek abba a pontba eső pontja egymáshoz képest nem tudnak elmozdulni, viszont a két test egymáshoz képest el tud fordulni. Tehát a gyakorlati megvalósítása egy csuklónak az egy furat csap kapcsolat, az egy siklócsapágy kapcsolat, vagy gördülő csapágy kapcsolat. Tehát a gyakorlati megvalósítás pontosabban a csukló ezeknek a valóságos szerkezeti elemeknek a modellje. Hogyha egy szerkezetünkben van egy furat csap kapcsolat, de mondjuk nem szilárd illesztéssel, mert hát akkor a szerencsétlennek egymáshoz képest nem tudnak elfordulni, vagy van egy gördülő csapágyunk, vagy van egy siklócsapágyunk, azt csuklóval lehet modellezni. Tehát a csapágyakat, furat csap kapcsolatot csuklóval tudjuk modellezni. És az előzőeknek megfelelően valamiféle egyszerűbb ábrát készítünk róla. Mint a valóságos szerkezet. Szépen itt megpróbálok valami kitámasztást létrehozni. Egy szilárd kényszer kapcsolatot. Igen. Tehát jelölése a csuklónak. Azt mondtuk, hogy merev testet, illetőleg legtöbb esetben egy egyszerű vonalat rajzolunk, hogyha egy alkatrészt akarunk vizsgálni. És hogyha ez az egyes jelű alkatrész egy másik alkatrészhez kapcsolódik, mondjuk a kettes jelű alkatrészhez kapcsolódik, akkor, hogyha ez a kapcsolat csuklós, akkor oda egy kis kört rajzolunk. Hát azt mondjuk, hogy az egyes és a kettes tag közötti kapcsolatot az A csukló biztosítja. És hogyha felveszünk egy koordinátarendszert az egyes taghoz kötve, szokásos módon, XY tengelyekkel, akkor egészen biztos az, hogy az egyesnek és a kettes tagnak is az A pontjának az X koordinátája és az Y koordinátája is állandó lesz. Ez azt jelenti, hogy a kényszernek a szabadságfoka, tehát azoknak az egymástól független skalális paramétereknek a száma, amelyeket a kényszer szabadon hagy, tehát az SGA az 1 lesz, mert ez a két test egymáshoz képest csak szöggel fordulni tud, a kötöttségi szám pedig, vagy a kötöttségi fok, az pedig 2 lesz. Tehát síkbel esetben egy csuklónak a szabadságfoka 1-jel egyenlő, és síkbeli esetben egy csuklónak a kötöttségi foka pedig 2-vel egyenlő. Tehát az XA egyenlő állandó, illetőleg az YA egyenlő állandó, vagy kötött mellé még felírhatjuk azt, hogy itt a φ 1-2 a szabadon választható. Tehát φ 1-2-vel jelölhetjük mondjuk az egyes rúdhoz képest a kettes rúdnak a szögét. Tehát azt a szöget, amit az ábrára berajzoltam. Hát ezzel a kényszerrel már mechanikában, statikában, mozgástanban is találkoztunk. Tehát a csukló az már egy ismerős kényszer, csak most egy kicsit részletesebben megnéztük megint. A következő kényszer, ami gyakran előfordul, az csúszkának, vagy vezetéknek, vagy csúszkavezetéknek fogjuk nevezni. Csúszka vagy vezeték. Később visszatérünk rá, hogy ilyen típusú kényszer is volt már korábbi mechanika tárgyban, csak ott egy kicsit másképp neveztük ezt a kényszert. A megvalósítás az úgy néz ki, hogy van mondjuk egy egyes jelű tagunk, és erre az egyes jelű tag, ehhez az egyes jelű taghoz úgy kapcsolódik egy kettes jelű tag, hogy az egyes jelű tagot átvezetjük a kettesen létrehozott furaton. Tehát ez a kettes jelű tag. Tehát ez praktikusan azt jelenti, hogy a kettes jelű tag az egyeshez képest csak viszintesen tud elmozdulni. Tehát most síkbeli mozgásokat vizsgálunk, tehát azzal nem foglalkozunk, hogy esetleg forogni is tud rajta, mert az csak térbeli esetben jönne szóba. Tehát itt arról van szó, hogyha felveszünk megint csak egy koordinátarendszert, x és y koordinátákkal, akkor az x a1, a2 az változhat. Az A pontot valahol kijelöljük a csúszkavezeték mentén teljesen önkényesen. Tehát van egy A pontunk, ami egybeesik az egyesen és a kettesen, de ez a két A pont egymáshoz képest el tud mozdulni, és ezek X irányban tudnak elmozdulni. Tehát az amit ide fölírtam, hogy x a1 a2, ez jelenti az a2 pontnak az a1 ponthoz képesti elmozdulását x irányba. Tehát az a1 pont az a pont, amit az egyes testen van, és az a2 pont az a pont, ami a kettes testen van. Tehát az a1 az egyesen, az a2 ez pedig a kettesen helyezkedik el. És ezek egymáshoz képest elmozdulnak, egy ilyen kialakítású csúszka vagy vezeték esetén x irányban mozdulhatnak el. A későbbiekben nem fogunk ilyen bonyolult jelölést alkalmazni, hogy x a1, a2, hanem egyszerűen csak azt fogjuk mondani, hogy x1, 2. Hasonlóképpen az y koordinátája az a1, A2-nek, tehát pontosabban az elmozdulásnak, amit Y1-2-vel nevezünk, az itt állandó lesz, azaz ebben az esetben ez az állandó nulla lesz, ez azt jelenti, hogy Y irányban függőlegesen a kettesnek egyik pontja sem tud elmozdulni az egyeshez képest, és hasonlóképpen a Φ1-2 is állandó, és ez az állandó, ez nulla lesz. Ez azt jelenti, hogy a kettes nem fog tudni szögelfordulni sem egy ilyen kényszer kapcsolat esetén az egyeshez képest. Most itt látszik megint, hogy egyetlen egy koordináta van, amit ez a kényszer kapcsolat szabadon hagy, tehát a geometriai szabadságfoka a kényszernek az S, A, G az 1 lesz, a kötöttségi foka, amit kappával jelölünk, az pedig 2 lesz. Tehát az A pont az itt van valahol benn. És tessenek visszagondolni a mechanikából tanultakra, és megmondani nekem, hogy mechanikában egy ilyen típusú kényszert, ezt hogyan neveztük. Tehát, hogy egy irányba el tudott azért mozdulni. Hát gondoljanak egy két támaszú tartóra, ahol az egyik végére mindig csuklót rajzoltunk, a másikra meg görgőt. Tehát mechanikában azt a kényszerkapcsolatot, amit itt csúszkának vagy vezetéknek nevezünk, azt görgőnek hívtuk. Tehát emlékeztetőjül jegyezzük meg azt, hogy ezt a kényszert mechanikába görgőnek neveztük. Korábban ez a kényszer görgő volt, és ezt a kényszert korábban így jelöltük, hogy mondjuk az egyes test egy pontjához egy ilyen szimbólumot rajzoltunk. Ez azt jelenti, hogy ennek az egyes testnek az A pontja csak viszintesen képes elmozdulni, függőlegesen nem képes elmozdulni. Persze ez a görgő, ez még annyival szegényebb az itteni csúszkához képest, hogy ez megengedi az egyes testnek a szögelfordulását is. Tehát ezt a görgőt, a mechanikai vagy ezt a kényszert, a csúszkás kényszert a mechanikai jelölésekkel úgy tudjuk megvalósítani, hogyha nagyon közel egymáshoz két görgőt helyezünk el, mert ez a két görgő már megakadályozza a szögelfordulást is. Most praktikusan tudná valaki mondani ilyen csúszkára példát? Tehát gépműhelyben jártak-e, láttak-e mondjuk egy esztergát? Ott hogy hívták ezt a... A tokmány, hát az is igen, de hát ott ilyen hosszirányú mozgások is vannak, amik ilyen fecskefarok vezetékeken, vagy ilyen görgős vezetékeken valósulnak meg. Tehát praktikusan nagyon ritkán fordul elő, hogy van egy szerkezetünk és átfúrjuk és átvezetünk rajta valamit. Ilyen is lehetséges, de leggyakoribb módja ez a megvalósításnak a fecskefarok vezeték. Most a keresztmetszetét rajzolom le. Ugyanis ez a megoldás biztosítja azt, hogy a két test a táblára merőleges irányban, hosszirányban elmozdulást tud végezni, nem tud fölemelkedni. Amikor mechanikából ilyen görgőket rajzoltunk, mindig hozzátettük, hogy ez valóságban nem enged meg függőleges irányú elmozdulást. Hát az ránézésben látszik, hogy lefelé nem engedi meg, de hozzátettük, hogy azt gondoljuk róla, hogy fölfelé sem engedi meg. És a fecskefarok vezetéknek ez a farok kialakítása pont azt garantálja, hogy rendben van, csak ilyen irányba tudunk elmozdulni, de függőlegesen nem tudunk elmozdulni, mert itt beleakad a vezetéknek az oldal falába ez a fecskefarok jellegű kialakítás. Előfordul még gyakran gördülő kapcsolat alkatrészek között. Tehát gördülő kapcsolat alkatrészek között. Mozgástanban gyakran foglalkoztunk ezzel a problémával, hogy van egy sík, és ezen azt gondoltuk, hogy gördülő mozgást végez egy hengeres test. Tehát mondjuk itt a nullához képest az egyes testnek a mozgását vizsgáljuk. Kapcsolat, itt merev testeket feltételezve itt van az A pontban, tehát ez az A kényszer, ez az A kapcsolat, ez egy azt gondoljuk, hogy gördüléses kapcsolat. Azt mondtuk, hogy tiszta gördülés van, tiszta vagy csúszásmentes gördülés van. Hogyha az egyesen levő A pontnak a sebessége az állványon levő A nullás pont sebességéhez képest nullával egyenlő, tehát a V01 az nullával egyenlő. Ide akár vektorokat is írhatunk. Tehát azt ételezzük fel, hogy, na most itt megint egy kérdésre térnék vissza, hogy gördülésnél mit gondolunk, hogy itt az érintkezési helyen milyen súrlódás van? Tehát hogyan definiáltuk a mozgásbeli súrlódást, meg a nyugvásbeli súrlódást? Tessenek megpróbálni visszaemlékezni rá. A nyugvásbeli súrlódás az az volt, hogy az érintkezési pontban nincsen relatív tangenciális elmozdulás. A mozgásbeli súrlódás pedig az volt, amikor van relatív tangenciális elmozdulás. Most gördülésnél mit gondolunk, hogy van vagy nincs? Ez mindig egy kis problémát szokott okozni. Tehát lehet-e gördülés akkor, hogyha a testek között nincsen súrlódás? Lehet-e tiszta gördülés? Tehát mindenképpen ahhoz, hogy gördülés létrejöhessen, ahhoz súrlódásra van szükség, és tiszta gördülésnél pedig egyértelműen nyugvásbeli súrlódásra van szükség. Tehát arra van szükség, hogy ne, tehát mondjuk rámenjünk egy biciklivel vagy autóval akár jégre, adunk egy kis gázt, mit csinál a kerék? Azonnal elkezd forogni, mert nagyon kicsi a súrlódás. Jó, hát nullától különböző a súrlódás, de kicsi. Tehát gördülésnél az a jó, hogyha minél nagyobb a súrlódás, mert ez a súrlódás biztosítja azt, hogy ne léphessen fel a testek között relatív tangenciális elmozdulás. Tehát nincs relatív tangenciális elmozdulás. Tehát itt a relatív az azt jelenti, hogy az egyes a nullához képest, a tangenciális pedig azt jelenti, hogy az érintkezési felületeken, hogyha felveszünk egy normál irányt, meg felveszünk egy tangenciális irányt, akkor tehát erre a tangenciális irányra utal ez az elmozdulás. Ez a jelző. Tehát ebben az esetben is az a helyzet, hogy a kényszernek a geometriai szabadságfoka az egyel egyenlő, és a kötöttségi fok az pedig kettővel egyenlő. Gyakran előforduló kényszer még a bütykös kapcsolat vagy bütyök. Kapcsolatra az jellemző, hogy önmagában nehezen tudjuk elképzelni. Tehát ez még, ehhez kell még egy csukló, meg egy csúszka is. Hát a következőt gondoljuk meg. Tehát van egy tengelyünk, más szóval egy csukló, ami körül egy hengeres test mozog, de egy olyan hengeres test mozog, aminek a metszete nem körhenger. Tehát van egy olyan rész, tehát a nagy rész egy körfelület, vagy pontosabban körhenger felület, de van a körhengertől egy eltérő része, tehát van egy ilyen kiemelkedő rész, hogyha úgy tetszik, vagy tehát ezt szokás bütyöknek nevezni. És akkor erre föltámaszkodik egy másik alkatrész, és ennek a másik alkatrésznek pedig van egy szintén másik külső kapcsolata, ami biztosítja azt, hogy ez az alkatrész, ez csak függőlegesen tudjon elmozdulni. Tehát ez a alkatrész valamiféle forgómozgást végez, és ennek következtében az egyes és a kettes test közötti B-jelű kényszer az, amit bütykös kényszernek nevezünk. Tehát itt van még egy csuklós kényszer, csukló, meg van egy csúszkás kényszer is. Ezek már korábban megbeszélt ismerős kényszerek. Tehát itt van egy B1 pontunk, és van egy B2 pont is. Hasonló, tehát érintkezési felület van, az érintkezési felületnek a normálisát N betűvel jelöljük, az érintő irányú egységvektorát pedig T betűvel jelöljük, ami a tangenciális irányra utal. Tehát az A az egy csuklós kényszer, a B az egy bütykös kényszer, vagy bütyök, a C az pedig egy csúszka. Tehát valóságban valami ehhez hasonlóképpen néz ki a szerkezet. Ennek a modellje az egyszerűbb lesz. Tehát a modellje ennek a szerkezet résznek az állni fog egyetlen egy vonallal jelölt kettes alkatrészből. Egy bütykös tárcsából és egy csuklóból. Tehát ez az egyesnek megfelelő, ez a kettesnek megfelelő, és itt pedig lesz a csúszka vezeték. Tehát itt is van egy állvány, meg itt is van egy állvány. Tehát itt van egy A-val jelölt kapcsolat, itt van egy B-vel jelölt, egy C-vel jelölt kapcsolat. Ezekről megbeszéltük azt, hogy ezek egy szabadságfokú kényszerek. Most mi lesz a helyzet itt a B helyen? Tehát ahol, abban a pontban, ahol egybeesik a B2 pont a B1 ponttal. Tehát az érintkezési pontnak van egy geometriai része az egyesen, egyes tagon meg van egy a kettesen, ezek mindig egybeesnek. És a két test egymáshoz képest mire lesz képes? Tehát mi az, amit itt megkötünk? Tehát a B2 pont a B1-hez képest mit nem fog tudni? Azt gondoljuk, hogy tehát ezt olyan kapcsolatnak gondoljuk, mint megint a görgül nem mondtuk, hogy nem gondoljuk, hogy el tud róla távolodni. Tehát is feltételezzük, hogy nem tud eltávolodni. Akkor ebben a koordinátarendszerben vett milyen elmozdulása lehetséges csak? Csak tangenciális irányú elmozdulása. Ahogy fordul el, gondoljuk, hogy ráülünk erre a bütyökre. Bütyökkel együtt fordulunk, hozzánk képest a B2 milyen pályán fog mozogni? Hát éppen ezen a profilon fog mozogni. Tehát, hogyha én ráültem a bütyökre. De a profilra merőlegesen nem tud elmozdulni. És mit tud még a kettes test az egyeshez képest csinálni? Azért, mert meg van itt felül vezetve, ez mindig ugyanolyan szögbe fog állni, hogyha ráültem bütyökre, az én szögem viszont változik. Tehát a szög is változhat, a két test közötti szög is változhat, meg a két test között van egy ilyen tangenciális elmozdulás, ami felléphet. Tehát ez a bütykös kényszer, ez egy két szabadságfokú kényszer lesz, tehát a B az egy két szabadságfokú kényszer lesz, és ezt megkülönböztetésül a továbbiakban mindig egy aláhúzással fogjuk jelölni. Tehát a B az egy két szabadságfokú kényszer, tehát ennek következtében a kötöttségi száma az egy lesz, mert a kötöttség csak az, hogy a profilra merőlegesen nem enged meg ez a kényszer elmozdulást, szögelfordulást megenged, meg tangenciális elmozdulást megenged, és arra, hogy két szabadságfokú kényszerről van szó, azt egy aláhúzással fogjuk jelölni. Ennek később jelentősége lesz. Tehát az, hogy egy kényszer két szabadságfokú, azt a kényszer betűjelének az aláhúzásával fogjuk jelölni. bevezettük a tagnak a fogalmát, bevezettük a kényszereknek a fogalmát, megbeszéltük a leggyakrabban előforduló kényszereket. Próbáljunk meg vonalas vázlatokat, vonalas modelleket megalkotni ezekről a szerkezetekről, amelyeket itt önöknek kiosztottunk. Hát valóságos szerkezeteknek a vonalas modelljeit próbáljuk megcsinálni. Tehát két lapot tetszettek kapni, az egyik lapon néhány egyszerűbb szerkezet vázlata van, ezekről a szerkezeti vázlatokról próbáljunk meg vonalas modellt rajzolni. Kezdjük a felsővel. Ez a felső, ez egy robbanómotornak a vázlata, vagy skicce, de ez a robbanómotor, ez... hát, Elvilegben ez lehet egy robbanómotor is, egy dugattyús motor, de lehet egy dugattyús kompresszor is. Meg fogjuk beszélni, hogy milyen esetben. Ne azt tessék nézni, hanem ezt, hogyha lehet. Jó? Jó, azt nézi, bocsánat, csak a hátulját láttam. Jó. Tehát az első szerkezet az egy dugattyús motor, vagy dugattyús kompresszor. Kérném szépen, ezen az ábrán látnak egy A jelet, egy B jelet és egy C jelet, és van egy 1-es szám, egy 2-es szám és egy 3-as szám. Itt, ami felül van, tehát ez a kis részlet, ez jelenti a gyújtógyertyát. Aztán utána következik egy hengerfal, ezen ilyen hűtőbordák vannak itt fölül. Tehát ebben a hengerben mozog a dugattyú függőlegesen le és fel. Tehát itt belül van egy dugattyú. Ez a dugattyú, ez hármas jellel van jelölve. A dugattyúhoz kapcsolódik egy kettessel jelölt hajtórúd, és végül van egy egyes jelű forgattyús tengely, ami egy ilyen kis forgattyúkar néz ki. Most az az alkatrész, amin ez az A betű van, az mi a csoda ott vajon? Az egy olyan ellensúly, ami a motornak a gyorsjárásból, vagy kompresszornak a gyorsjárásból adódó tömegereit ellensúlyozza. Tehát van egy tömegünk, tehát, hogyha van egy forgattyúkarunk, és ez nagyon gyorsan forog, tehát nagyon nagy szögsebességgel forog ez a forgattyúkar, akkor ezen a forgattyúkaron a forgómozgásból adódóan gyorsulások lépnek fel, még hogyha az omega állandó, akkor is lépnek fel gyorsulások, mégpedig normális gyorsulások lépnek fel, tehát forgómozgásnál, állandó szögsebességi forgómozgásnál gyorsulások lépnek fel. Hogyha gyorsulás lép fel, akkor a D'Alembert-elv szerint milyen erők is lépnek fel? Tehát ez még mozgástanból ismerős. A D'Alembert-elvnél abból indultunk ki, tehát a Newton második törvényéből indultunk ki. Tehát van egy M tömegű alkatrészünk, erre valamiféle külső erők hatnak. a külső erők hatására gyorsulások lépnek fel, és azt mondtuk a D'Alembert-elv szerint, hogy dinamikai problémák visszavezethetők statikai problémákra tehetetlenségi erő bevezetésével. Ez a tehetetlenségi erő bevezetés, ez nem más, mint a Newton második törvényét formálisan átrendezzük. Ilyen módon. És azt mondjuk erre a mínusz m-szer ára, hogy ez a t. Tehát a olyan szerkezetnél, ahol jelentős gyorsulások lépnek fel, ott tehetetlenségi erők is lépnek fel, és ez a tehetetlenség, tével jelölt tehetetlenségi erő, ez igazából a mínusz m-szer a. Most, hogyha van egy ilyen forgatjús karunk, vagy forgatjús tengelyünk, ami nagyon nagy sebességgel forog, nagyon nagy szögsebességgel forog, akkor itt olyan gyorsulások vannak, csak a súlypontnak a gyorsulását rajzolnám fel, hogy a görbületi, a pályagörbének a görbületi középpontja felé mutat, tehát akkor ennél a föllépő tehetetlenségi erő az pont egy kifelé mutató erő lesz. Tehát ez dinamikai szempontból, erőtani szempontból egy nagyon előnytelen dolog, mert a mozgásból is származik egy jelentős terhelés. Most, hogy ezt a terhelést kiegyenlítsük, ahhoz a másik oldalra is el kell helyeznünk egy tömeget, és ez az az ellensúly, ez az ilyen íves rész az ellensúly, ami ezt a tehetetlenségi erőt ellensúlyozza. Ez most csak egy kitérés volt, itt nem ez a lényeg, csak mégis szerettem volna megmagyarázni, hogy mi a csoda az oda berajzolt szerkezeti elem. Na, tehát akkor próbáljuk megrajzolni ennek a robbanómotornak vagy dugattyús kompresszornak a vonalas vázlatát. Kérném szépen, azt mindenki látja, hogy van egy dugattyunk, ami függőlegesen tud mozogni egy hengerben. Ehhez a dugattyúhoz kapcsolódik egy hajtórúd, és ez a hajtórút pedig kapcsolódik a forgattyús tengelyhez, amit itt egyszerűen egy forgattyú karral jelölünk csak. Tehát a dugattyú itt az ábrán a hármas volt, a kettes a hajtórút, az egyes pedig a forgattyús tengely. Tehát a hármas a dugattyú, kettes hajtórúd, és az egyes, az pedig a forgattyús tengely. Jön a forgattyús tengelynek csak azt a részét ábrázoljuk itt, ami a tengely csapágyazásához képest kiáll a tengelynek a középvonalából. A motorházat, illetőleg a motornak a hengerét, az pedig ezzel a sraffozott két elemmel jelöljük. Ez ugyanaz a test, annak ellenére, hogy itt két részben jelenik meg ezen a vonalas ábrán, tehát ezt tekintjük majd állványnak, és nullával fogjuk jelölni. Tehát a forgattyús tengely az az egyes, a hajtórúd a kettes, a dugattyú pedig a hármas tag lesz. Ezek között a tagok között, tehát kapcsolat van, ezt a kapcsolatot kényszernek nevezzük. Mi a helyzet a motorblokk és a forgattyús tengely között? Hát a forgattyús tengely a motorblokkba csapágyazva van. Tehát ez a csapágyazás, ez hol látszik? Ez a csapágyazás, ez itt ennél a csuklós kapcsolatnál látszik. Ezt a csuklós kapcsolatot jelöljük A betűvel. Utána a forgattyús tengely és a hajtórút között is egy csuklós kapcsolat van, tehát ezek egymáshoz képest el tudnak mozdulni, ezt jelöljük B betűvel. Csuklós kapcsolat van a hajtórút és a dugattyú között is, ezt jelöljük C betűvel. És végül van egy csúszkás kapcsolat, vagy egy csúszka kapcsolat a henger oldalfala és a dugattyú oldalfala között, tehát ezt pedig jelöljük D betűvel. Tehát látszik az, hogy ez a robbanómotor, vagy vagy lugattyús kompresszor, ez három tagot, az állvánnyal együtt négy tagot, és négy darab kényszert tartalmaz. Most térjünk vissza arra, hogy mikor robbanómotor és mikor dugattyús kompresszor ez. Robbanómotor, hogyha a szerkezetet itt hajtjuk meg a dugattyúnál, akkor motor. És kompresszor akkor, hogyha a forgattyús tengelyt hajtjuk meg. Ilyen dugattyús kompresszorral tetszenek-e találkozni a hétköznapokban? Hogyha valami kétkerekű szerkezet áll az út szélén, és igen nagy hangja van, az a dugattyús kompresszor, amivel sűrített levegőt állítanak elő mindenféle ilyen útbontó szerkezetekhez. Tehát ez egy viszonylag gyakran, tehát ha nem is olyan gyakran használt szerkezet, mint egy robbanómotor, de viszonylag gyakrabban használt szerkezet az a dugattyús kompresszor is. Próbálkozunk meg egy másik szerkezetnek, egy varrógép tűmozgató mechanizmus szerkezetének, a vonalas vázlatának a megrajzolásával. Nyilvánvalóan mindenki tudja, hogy egy varrógépben a tű az le és felfelé mozog a varrógép állványhoz képest. Tehát kérném szépen, hogyha megnézik ezt a szerkezetet, akkor látják rajta, hogy az a tű az valahol ezen a részen levő szerkezeti elem. Na most, amit itt látnak még, itt van, tehát ilyen valóságos szerkezeteknél van egy csomó olyan szerkezeti elem, ami a mozgás szempontjából, aminek a mozgás szempontjából semmi jelentősége nincsen, de mégis hozzátartozik a szerkezetet. Például itt a szerkezet tetején van itt egy ilyen kis kiemelkedő csap. Hát erre szokás felrakni a cérna spulnit, aztán van itt a szerkezetnek a jobb oldalán egy ilyen szem, ezen szokás a cérnát átfűzni. Ezek hozzátartoznak a szerkezethez, viszont magának a szerkezetnek a mozgásában semmiféle szerepük nincsen. Tehát kérném szépen, itt megint látnak egy valami olyan elemet, mint itt az előző szerkezetnél is volt, aminek a közepén ez az A betű van. Most ebből az elemnek az alakjából lehet arra következtetni, hogy vajon ez a szerkezeti rész ez mit fog csinálni. Ez gyorsan fog mozogni. Tehát itt van az egyessel van jelölve az a tengely, ami körül a meghajtás történik, és ezt a itt A-val jelölt szerkezeti elemet kezdjük el gyorsan forgatni. És ennek a hatására itt van csuklós kapcsolat ennek a szerkezeti elemnek a bal oldalán, és van egy csuklós kapcsolat még itt fönt is, és itt lejjebb is. És van egy ilyen tű felfogó függőleges rúd, amiben a tű rögzítve van, és ez a rúd függőleges irányban lefel végez mozgásokat. Azzal most nyilván ne foglalkozunk, hogy ez nagyon is változó sebességi mozgás kell, hogy legyen. És kérem szépen, ez alapján próbáljunk meg rajzolni egy vázlatot. Kérem szépen, van itt egy forgattyúkar. Ez a forgattyúkar, az állványhoz kapcsolódik, az állványhoz képest forog. Aztán van itt egy szerkezeti elem, aminek a végén van ez a szem, ami nem csukló, hanem ennek csak az a szerep, hogy ezen van a cérna áthűzve. És van itt egy másik szerkezeti elem, ami szintén a gépállványhoz kapcsolódik. Amit ide rajzoltam, ez arra utal, hogy ez a rúd ehhez a rúdhoz képest mereven van rögzítve, tehát nem tudnak egymáshoz képest elmozdulni. Utána itt van egy harmadik csukló, és utána van ez a tűfelfogó szerkezet, ami pedig szintén a varrógép állványban függőlegesen meg van vezetve, tehát felfelé tud elmozdulni. Tehát az állványt mindenhol, a gép állványt mindenhol jelöljük nullával. Jelöljük be a tagokat, ez legyen az 1-es, ez a 2-es, ez a 3-as, ez a 4-es, és ez pedig az 5-ös. És jelöljük be a kényszereket is, tehát van egy csomó csuklós kényszer, A, B, C, D, E, F is. A G kényszer az egy csúszkás kényszer. Most csináltam egy feltűnő dolgot, hogy van egy olyan csukló, ami mellé két betűt is írtam. Ez a csukló, ez itt az 1-es, a 3-as és a 4-es tag között van. Tehát ide azért kellett két betűt írni, mert a kényszer az mindig csak két test közötti kapcsolatot jelent. Tehát nagyon fontos, ezt nem hangsúlyoztuk az elején, tehát a kényszer az mindig csak két tag közötti kapcsolat. Tehát a kényszernek a definíciójához is, a definíciójához az tartozik hozzá, hogy mindig csak két tag közötti kapcsolat. Tehát hogyha a 1-es és a 3-as között azt gondoljuk, hogy van egy csuklós kapcsolat, akkor ezzel egy betűt elhasználtunk, és hogyha ehhez még kapcsolódik egy harmadik tag is, akkor ennek a kapcsolatnak már egy külön jelet kell adnunk, és ezért tettük oda ezt a C-t. Tehát ezt, ha meg akarnánk különböztetni, akkor valamiféle ilyen ábrát kellene rajzolnunk ide az 1-eshez. Tehát van itt az 1-es, ez egy merevtest, és ezzel a B-vel kapcsolódik, a B kényszerrel kapcsolódik a 3-ashoz, és ezzel a C kényszerrel kapcsolódunk a 4-eshez. Tehát ez a 3-as testünk, ez meg a 4-es testünk. Ezt praktikusan persze lehet úgy is megvalósítani, hogy mind a háromba készítünk egy fordulatot, és egyetlen egy csapot húzunk át mind a hármon, de ez elvileg két kényszer, azért két kényszer, mert a kényszer definíciójához az is hozzátartozik, hogy a kényszer mindig csak két tag közötti kapcsolatot jelent. Tehát a kényszer nem több tag közötti kapcsolat, hanem csak két tag közötti kapcsolat. Ezzel megvan a tűmozgató mechanizmusnak is a vonalas vázlata. Nézzük meg egy gyalogépnek a főhajtóművét. Pontosabban egy gyalogép főhajtóművének a vonalas vázlatát. Az ilyen típusú hajtóműveket szokás kulisszás hajtóműnek is nevezni. Ennek a vázlatát tetszenek látni a hármas ábrán. Tehát ez a gyalogép, ez úgy működik, hogy van egy nagy gépállvány, és ezen a gépállványon ez a felső szerkezeti elem, amire itt jobb oldalon a kés van rögzítve, kés van felfogva, ez vízszintes mozgást végez. Tehát ez az alsó részt gépállványnak szokták nevezni, ezt a nagy felső részt, ami vízszintes mozgást végez, ezt pedig kosnak szokták nevezni, tehát ez megy neki, ez nyomja neki a kést az anyagnak, és végzi a forgácsolást. Most ennek a mozgását kell előállítanunk, és ezt a mozgást állítjuk elő ezzel a kulisszás hajtóművel. Ez a kör, ez a két koncentrikus kör, ez arra utal, hogy itt van valamiféle kerék, ami forgó mozgást végez, itt van valamiféle ilyen hosszú rúd, ami e körül az alsó csukló körül egy oda-vissza alternáló mozgást végez. De tekintettel arra, hogy ennek a, ezt egyébként himbának szokás nevezni, mert így himbálózik előre-hátra, ennek a vége, a felső vége egy körpályán mozog. Tehát ezt közvetlenül nem lehet a koshoz kötni, ami vízszintesen mozog, mert hát különbség van egy vízszintes pálya, meg egy körpálya között. Ezért kell egy összekapcsoló kis elem itt, ami a himba és a kos között van. Tehát kérném szépen, a szerkezet nagyjából így néz ki. Próbáljunk egy vonalas vázlatot rajzolni. Tehát ez legyen a C. Kérném szépen, van egy kosnak nevezett szerkezeti elem, ami vízszintesen mozoghat csak. Az, hogy vízszintesen mozog, tehát jobban esik az embernek, hogy ha két helyre is rajzol be csúszkát, így biztosabbnak érezzük, hogy ez aztán most már tényleg nagyon vízszintesen fog mozogni, és bejelölhetjük ide azt, hogy itt is van állvány, meg itt is van állvány, de tulajdonképpen az egyik vezetéknek már semmi kinematikai szerepe nincsen, mert ha egy ilyen vezetéket rajzolunk be, vagy egy ilyen csúszkát rajzolunk be, elvileg annak is biztosítani kell, hogy ez a kos, ez mondjuk egyessel jelölt kos, ez csak vízszintesen mozoghat. És ehhez kapcsolódik egy ilyen kis kar, tehát ez a kos itt egyben van, és ehhez kapcsolódik egy kis kar, ami aztán a himbához kapcsolódik. Ami a gépálványhoz képest itt az alsó pontja körül végezhet forgómozgást. Aztán a himbán belül van kialakítva egy csúszkavezeték. Ezt mi itt az ábrázolásnál átalakíthatjuk úgy is, hogy azt gondoljuk, hogy van egy olyan szerkezeti elemünk, amin át van, egy furaton át van húzva ez a himba. És ehhez kapcsolódik csuklóval egy ilyen kis forgatjukkal. Tehát ez a forgatjúkar végez egy körmozgás, és ennek a hatására a himba így jobbra-balra szögelfordulást végez e körül az A pont körüli csukló közül, és ennek hatására a kos vízszintesen előre és hátra, jobbra és balra fog mozogni. Tehát jelöljük be a szerkezeti elemeket vagy tagokat, a kost egyen jelöltük, ezt a kis kart ezt jelöljük kettővel, a himbát hárommal, ezt a szerkezeti elemet ezt négyjel, ezt a forgatjuk kart pedig öttel, és az állványhoz pedig mindenhova nullás jelet tegyünk. Jelöljük be a kényszereket is, ez a csúszka ez legyen A, ez a csukló B, ez C, itt is van egy csúszka, azt jelöljük D-vel, utána itt alul van egy csukló, azt jelöljük E-vel, utána a 3-as és a 4-es közötti csúszkát, azt már D-vel jelöltük, a 4-es és az 5-ös közötti csuklót, azt jelöljük F-vel, és végül az 5-ös és az állvány közötti csuklót, azt pedig jelöljük G-vel. Tehát nagyon fontos dolog a kényszerek megtalálásánál és bejelölésénél az, amit itt mondtam, hogy a kényszer mindig csak két tag között jelent kapcsolatot. És ahol kapcsolat van két tag között, oda pedig mindenképpen kényszert kell bejelölnünk a szerkezeti modellünkön. És végül nézzünk meg egy talán első ránézésre bonyolultabb szerkezetet. Ez annak az alternatív hajtású járműnek a kormány szerkezete, amit itt a kollégák lenne a laborban csináltak. Most nagyon ötletesen van megoldva a szerkezet, mert a kormányrúdra rá van tekerve egy kábel, vagy leegyszerűsítve mondhatjuk azt valami kötél vagy spárga, és ez az, ami mozgatja magát a kormány szerkezetet. Kérem szépen, próbáljunk meg rajzolni ehhez is egy vonalas vázlatot. Tehát kormánymű. Szépen rajzoljuk fel a két kereket fölülnézetben. Ilyen szépen ezek a kerekek ilyen tengelycsónkokra vannak csapágyazva, tehát féltengelyekre vannak csapágyazva, és ezek a féltengelyek, ezek el tudnak fordulni egy pont körül. Egy-egy pont körül. Most ez a pont az ábrán, hát nem túlzottan jól látszik, itt látszik valamiféle kis csap vagy csavarozási hely. Ez az a pont, ami az alvász, ami körül a kerék, a féltengely az alvászhoz képest el tud fordulni. Ezt jelöltük be így. És akkor ehhez kapcsolódik még mereven, a féltengelyhez kapcsolódik mereven egy kar. Tehát itt van egy merev kapcsolat, ez az egész szerkezeti elem, mondjuk ezt jelölhetjük akár egyessel, ezt megjelölhetjük kettessel. Tehát ez most egy, tehát úgy gondoljuk, azzal nem foglalkozunk, hogy a kerék a féltengelyen forogni fog. Tehát a síkmozgás szempontjából a kerék mereven rögzített a féltengelyhez, mert most csak a keréknek a kanyarodásnál bekövetkező szögelfordulását vizsgáljuk. Tehát itt merev kapcsolatot gondolhatunk a kerék és e között a féltengely között. És látszik, szemmel látható még a szerkezeten az is részben, hogy itt van egy rúd, ami ezt a két kis kart összeköti mereven. Tehát ez a két kar mereven össze van kötve. Mereven össze van kötve, és a kormányrúdra felcsévélt kábel vagy kötél hozzá van kötve ehhez a kettes, illetőleg egyessel jelölt szerkezetnek valahol ehhez a részéhez. Tehát közel ahhoz a csuklóponthoz, ami a rudazatot itt össze, aminél ezzel a vízszintes rúddal a szerkezet össze van kötve. Tehát ide van kapcsolva még egy csuklóval egy szerkezeti elem, és a helyzet az, hogyha a kormányrudat tekerjük, akkor ennek a kötélnek mit fog csinálni a hossza? Változni fog. Tehát ide valamiféle olyan szerkezeti elemet kell rajzolnunk, aminek a hossza változik, és mondhatjuk azt, hogy ez a szerkezeti elem egy csúszka. Aminek az egyik vége rögzítve van. Tehát gyakorlatilag itt most a meghajtás ezen a csúszkán történik, tehát van egy szerkezeti elem, tehát ez volt az 1-es, 2-es, mondjuk ez legyen a 3-as, ez a 4-es, ez meg az 5-ös. Tehát van egy 5-ös testünk, aminek az egyik vége rögzített, de ennek az ötös testnek, tehát ez egy modell, tehát a valóság az egy ilyen tekeredés, mi meg itt a modellnél egy ilyen csúszkás kapcsolatot rajzoltunk le, mert ezzel a csúszkás kapcsolattal lehet azt modellezni, hogy itt van egy olyan szerkezeti elem, aminek a hossza változik. Tehát a négyes pontjai az ötöshöz képest egy megadott irányban változni tudnak, tehát a két csukló pontnak változni fog tudni a távolsága. Tehát egészen mást rajzolunk ide a modellre, mint ami a valóságban, a szerkezeten van. De hogyha elkezdjük tekerni a kormányrudat, akkor a kormányrud átmérőjéből és a tekerésnek a sebességéből meg tudjuk mondani, hogy mennyi lesz itt a hossz változásnak a sebessége, meg mekkora lesz a hossz változás. Tehát le tudjuk fordítani a valóságot erre a szerkezeti modellre, és akkor ezzel a szerkezetet mozgatni tudjuk, tehát a mozgatás onnan jön, hogy tekerjük a kormányrudat, ez azt jelenti, hogy elmozdulást hozunk létre itt a csúszkába, hogyha elmozdulást hoztunk létre a csúszkába, akkor pedig szögelfordulás következik be ezen a kettesen is. Most itt két madzag van, tehát van egy madzag, ami az egyik rúthoz kötődik, meg van egy madzag, ami a második rúthoz, egy kábel, ami a második rúthoz kötődik. Ez azért van, mert kötéllel vagy kábellel nem tudunk nyomóerőt átadni, azzal csak húzni tudunk. Tehát amikor egyik irányba tekerjük, akkor itt húzzuk meg ezt a rudat, amikor a másik irányba tekerjük, akkor itt húzzuk meg ezt a rudat. Viszont kinematikai szempontból a szerkezet úgy van felépítve, hogyha egy olyan szerkezeti elemet gondolunk, ami nem csak húzóerőt tud átadni, hanem húzást, nyomást is tud átadni, akkor elég a modellbe csak az egyik oldalra berajzolni ezt a mozgató elemet. Tehát praktikusan két helyre kell mozgató elemet beleépíteni, a modell kinematika szempontjából, mechanikai szempontból elég az egy csúszkás mozgató elemnek a beépítése, ami ezeket a kormányrúdra fölcsévélt kábeleket vagy köteleket modellezi. Na tehát kérném szépen, akkor itt a tagokat már bejelöltük a szerkezeten, nyilvánvalóan itt még be kell jelölni nullával az alvázat, amihez képest ezek a mozgások történnek. És akkor egy csomó csuklós kényszer van, tehát csuklókat A-val, B-vel, C-vel, D-vel, E-vel jelöljük. Nagyon fontos ez, hogy ez a rúd itt, ez a felder rúd itt merev, és ehhez a merev rúdhoz kapcsolódik ez a csúszka, ez a csukló, amit D-vel jelöltünk. Utána van ez az E jelű csúszka, és van egy F jelű csukló. Igen, ezt néztem, tehát akkor, ha ezt már az E-t elhasználtuk ide, akkor ennek F-nek kellene lenni, ennek pedig G-nek kellene lenni. Tehát nagyon fontos ez is, hogy egyrészt a kényszer az mindig két test között van, és minden kényszert különböző betű, egymástól különböző kényszert különböző betű jellel kell ellátnunk. És kérném szépen, valami rendszert próbálunk meg felépíteni ezeknek a szerkezeteknek a kezelésére, és ez a rendszer, ez egy szerkezeti képlet felírásán fog alapulni. Római kettes pontban azt fogjuk megbeszélni, hogy a mechanizmusok szerkezeti felépítése hogyan fogható meg. Mechanizmusok szerkezeti felépítése. Ezen belül az első pont legyen a szerkezeti kialakítás alaptétele. Tehát a szerkezeti kialakítás alaptétele. Ez két megállapítást tartalmaz, ez az alaptétel. Az egyik megállapítás az, hogy minden mechanizmus felépíthető kinematikai láncokból. Tehát az egyik megállapítás, hogy minden mechanizmus felépíthető kinematikai láncokból. Tehát minden mechanizmus felépíthető kinematikai láncokból. A másik megállapítás, ami az alaptételhez kapcsolódik, vagy ami az alaptételnek a tartalma, hogy a kinematikai láncok száma az a mechanizmus szerkezeti jellemzője. Tehát a kinematikai láncoknak a száma, az a mechanizmusnak a szerkezeti jellemzője. Tehát minden mechanizmus felépíthető kinematikai láncokból, és A kinematikai láncoknak a száma az a mechanizmusnak a szerkezeti jellemzője. Kérem szépen, itt egy-két olyan dolgot mondtunk, amit nem ártana megmagyarázni. Tehát beszéltem kinematikai láncról. Tehát kinematikai lánc. Kinematikai lánc az tagok olyan sorozata, tehát kinematikai lánc az tagok, hát tudjuk azt, hogy tagon, merev testet, alkatrészt, szerkezeti elemet értünk. Tehát a kinematikai lánc az tagoknak olyan sorozata, amelyben a tagok úgy kapcsolódnak egymáshoz, hogy egy tag legfeljebb másik két taggal lehet kényszer kapcsolatban. Tehát kinematikai lánc az merev testeknek olyan kapcsolata, amelyben egy tag legfeljebb másik két taggal lehet kapcsolatban. Tehát a kinematikai lánc az a mechanizmust felépítő tagoknak egy olyan kapcsolata, amelyben egy tag legfeljebb másik két taggal lehet kapcsolatban. Tehát kinematikai lánc az a mechanizmust alkotó tagoknak egy olyan kapcsolata, amelyben egy tag legfőjebb másik két taggal lehet kényszer kapcsolatban. Hogy hogyan fogjuk leírni ezeket a kinematikai láncokat, és milyen szerepük lesz, ezt a jövő héten beszéljük meg. Köszönöm szépen a figyelmüket!